Péntek van, folytassuk a közös rádiózás turizmus világrasztal, és Dávid a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója a stúdióban, személyesen, hát a színed nem is olyan jó, nem sütött a nap Egyiptomba, vagy mi van?
Na ezt most kikérem magamnak, ezen dolgoztam több napig, hogy valami árnyalatom legyen, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, hát az én bőrtípusom az nem valószínű, hogy a kreol árnyalatokba át tud csapni, de nem is ezért utaztunk el Egyiptomba, hanem egy kicsit kulturális, kicsit gasztronómiai, picit földrajzi szempontú kitekintés. Kifejezett célom volt az, hogy megnézzem, hogy mi történt a Covid után abban a térségben, ugye ha visszagondolunk rá, és mivel a turizmus világ nagyon sok területét bejártuk már az idegenforgalomnak és a turisztikának. Olyan szempontból is vizsgáltunk országokat, városokat, hogy történelmi oldalon mi történt ott, meg magában a turizmus fejlesztésükben milyen evolúciót futottak be. És ugye Egyiptom az egyik legjobban felkapott úti cél volt a 2000-es években. Ha megnézzük azt, hogy miért volt felkapott, ugye ugyanúgy, mint Tunéziában, Törökországban elindultak ezek az all-inclusive charterjáratos egyhetes utak, ahol az ember befizetett, és nem volt gondja semmire. Biztos volt, hogy jó idő van, biztos volt, hogy a tenger ott lesz, ott vannak a halak. Tehát tudta, hogy kap egy olyan élményt, amiért érdemes odautazni. A 2000-es évek eleje az ilyen 2005, 2008, 2010, 2015, akkor még ugye az látszott, hogy maguk ezek a szuper all-inclusive csomagok még viszik a tömegeket, és ugye kialakult egy túlturizmus, egy overtourism. Viszont mi történt még? Elkezdtek ugye a felújítási munkálatok elindulni nagyon sok olyan szállodába, amit mondjuk a 90-es években építettek, vagy még a 80-as években, és ugye ketté szakadt a mezőny, tehát voltak azok a szállodák, amit régen építettek, de már fel kell újítani, valamit már újítanak fel, valamit fel kell majd újítani, és ott már nem olyan minőséget kaptál, meg nem olyan esztétikát, amire azt a pénzt el szeretted volna költeni, majd megjelentek ugye az új vonalas, új generációs nemzetközi láncok, akik azt mondták, hogy jó, ugye hogyha megnézzük Sharm el-Sheikh, Hurghada, Gurdaka, ez a térség, ami turisztikai szempontból ugye érdekesnek tartunk, még Marsalam, ami ugye sokkal délebben van, csak ugye elvileg ott sok a cápa, úgyhogy az embereknek alapvetően más a megítélése, de ezt amúgy erről beszélgettünk kint a túravezetőnkkel is, aki azt mondta, hogy teljesen más a lelkülete annak, aki lemegy Marsala, még ott általában a búvárok mennek, vagy azok, akik inkább az aktív sportokat kedvelik. És ugye Hurghada maga az első számú kiemelt turisztikai térsége Egyiptomnak, ahol, ugye most kicsit vonjuk bele a Covidot, vagy a pandémiás jelenséget, ahol, amikor elkezdtek megjelenni az új generációs szállodák, jött egy Covid. És az a Covid, az nagyjából nem lenullázta, hanem tönkretette az idegenforgalmát ennek a partszakasznak, ugye a Vöröstenger ennek a Afrika keleti partjának a turizmusát, és azok a szállodák, amik alapvetően felújításra voltak szorulva, de jó tőke háttérre rendelkeztek, azok azonnal elkezdték ezt a úgymond renovációt, mert látszott, hogy itt nem lesz nyitás, akkor azt mondták, hogy akkor vagy dózer, vagy szétszedjük az egészet, és újra kialakítjuk azt, ami eddig jól működött. Majd megjelentek például az a szállodalánc, ahol mi is voltunk, megjelent három szállodával egy időbe, három különböző térségben kezdett el fejleszteni, viszont az európai legmagasabb szintű minőségi igényekre fejlesztette ki a szolgáltatásait, és így szakadt ketté teljesen a mezőny, tehát van maga a tömeg-tömeg turizmus, ami tényleg ez a 2-3-400 ezer forint egy hét repülővel all-inclusive, de ott az all-inclusive az pont olyan, hogy sokszor hallottuk már, hogy a gyomornak nem tesz annyira jót az egyiptomi lét. Sajnos félig meddig én is megtapasztaltam ezt most. Tényleg vigyázni kell, nem olyan óriási dolog, de vigyázni kell. Még egy olyan szállodában is, ahol tényleg teljesen belső vízrendszerük van, tisztítják a vizet, tisztított vízből van.
Erre a helyi gyógyszerre, erre a helyi nagyon csúnya tablettára esküdtek egyébként. Nem jó. Minden kell, nem ott kell venni.
Tényleg jó, tudják, most hogy a barát megint online talált egy olyan megoldást, hogy kávéba citromot kell facsani és meginni. Hát azzal én most nem éltem. Én inkább megvettem, volt a szállodában gyógyszertár, megvettem ezt a gyógyszert. Alapvetően elmúltak a tünetek, viszont ez a hasgörcs, tehát ez a ilyen ideges has, az nagyon el tudja rontani. Tehát az embernek olyan sok kedve nincs mondjuk snorkelezni vagy kirándulni. De visszatérve, a fejlesztési oldal valószínűleg egy nagyon jó irányt mutat nem csak Egyiptomnak, hanem a világnak is, hogy milyen szempontból kell újra pozícionálni ezeket a szolgáltatásokat. szolgáltatásokat. Mi is all inclusive csomagban voltunk, viszont ne azt képzeld el, hogy bemész az étterembe, és akkor kettő helyen van 150 féle étel svéd asztal, és állnak sorba az emberek. Ugye nagyságrendileg ez az elképzelés az embernek az all inclusive-ról. Itt úgy volt, hogy volt több à la carte étterem, ahova foglalni kellett egy marha jó online felületen, QR kóddal is tudtál, vagy éppen fölmentél arra a linkre, amit küldtek neked WhatsAppon a recepcióról, hogy foglald le, 24 órával előtte tudtál legkésőbb foglalni, és így kaptál egy olyan élményt, hogy étlapról rendelhettél, meg volt rajta mutatva, hogy mi az, ami benne van a csomagban, és mi az, ami nincs. Mondjuk 100 ételből egy nem volt benne a csomagban, tehát tényleg egy nagyon magas szintű gasztronómiai szolgáltatást raktak mellé, amire azt mondták nekünk, hogy Egyiptomban most number one. Tehát, hogy az összes szálloda közül a konyhája ennek a szállodának volt a legjobb. És elég sok helyen jártam, hál' Istennek a munkámból kifolyólag az utóbbi időben, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak Egyiptomban volt maga ez a jellegű gasztronómia nagyon jó, hanem a térségben, ahol jártam ugye az Emirátusokban, vagy éppen Szaúd-Arábiában, tényleg kifejezetten magas színvonalon tudták ezt megvalósítani. Miért? Mert van rá igény. És itt tovább mennék, ez egy német tulajdonú szállodalánc, leginkább, tehát 60%-ban német turistákat utaztatnak ki, valamint a többiek ugye oroszok, és mi voltunk egyedüli magyarként a szállodában még, és nagyjából így ezt tudom elkezdeni, egy-két spanyol hangot még hallottunk, de tényleg az orosz-német tengely, aki még mindig feltölti ezeket a nyaralóhelyeket, és úgy, hogy ha megnézzük, nem tudom, ahogy jártál-e már Egyiptomba, arról van szó, hogy magának a sivatagnak a közepén vagyunk nagyjából, és mész az autóval, és egyszer csak ott van egy telek, és egy marha nagy rezort, ahova te bemész, és akkor ott töltöd az idődet. Ami nagyon jó, mert ennek a turista célcsoportnak ez tökéletes, hogy reggel lemegy,
nem akar kimenni.
Azt mondja, 35 fok van, jéghideg az üdítő, jéghideg a sör, nagyon szép a tengerpart, maradok itt egy hétig. Na, mi azért nem ilyenek vagyunk. És csak befizettünk pár ilyen kis túrára, ugye ilyen hajós túrára elmentünk snorkelezni, hogy megnézzük, hogy tényleg mennyire szép a Vöröstengernek az élővilága. Maga az élővilág a gyönyörű, maga az a túra, az egy óriási csalódás volt. És itt jön az, hogy miért próbálom én ezeket a dolgokat úgymond szakmai szemmel átélni, mikor ott vagyok, mert lehetne sokkal jobban is csinálni. Tehát amit befizetsz összeget, az nem egy 10 eurós útról van szó, de még a kapitány, még a segítő személyzet, még borravalót kér, még jönnek, fotóznak, videóznak, még azt vedd meg 50 euróért, tehát hogy egy picit azt érzi az ember, igen, hogy minden bört le akarnak róla húzni, és egy idő után én azt mondtam, hogy elég. És megmondtam nekik, hogy figyeljetek ide, én befizettem azt az összeget, nagyon szép videókat csináltatok, azt megveszem ennyi pénzért, mert tudom, hogy ennyit ér, de amúgy hagyjatok békén, mert pihenni jöttem. És ez a negatív oldala volt. Mondom, a természet csodálatos, viszont hogyha privát túrára akarsz elmenni, az hihetetlenül drága, tehát az több száz euróba kerül 2-3 óra, hogy elvigyenek hajóval és snorkelezzél, az nem biztos, hogy árértékarányban ad annyit. Viszont ugye ott van a történelmi múltja Egyiptomnak, ami rendkívül jól kiegészíti az élmény faktorát az eltöltött egy hétnek, mert elmentünk ugye Luxorba, a Királyok völgyébe, meg elmentünk a Karnaki templomba, ami egy fantasztikus időutazásnak felel meg, viszont én nem voltam rás, és elkezdtem kérdezgetni, volt egy privát túrára neveztünk be, hogy csak ketten legyünk, és csak nekünk mondja. Egy nagyon jól beszélő, nagyon kedves egyiptomi fiatal vállalkozó srác volt, és tényleg olyan információkat adott, tehát amiért érdemes volt hozzá befizetni. És megkérdeztem tőle, hogy nagyságrendileg hány ember érkezik egy nap csak a Karnaki templomba. És ő azt mondta, hogy legalább 5000 minden nap. És így elkezdtem egy picit számolgatni, 10 euró volt a belépő per fő. Az azt jelenti, hogy ez nagyjából 50 ezer eurónyi bevétele származik valakinek ebből. Pluszban ugye a ráépült szolgáltatást, a papírus üzem, ahova bemintek minket, és akkor nekünk a legjobb vár, és nézd meg, és kapsz hibiszkusz teát, de vegyél 300 euróért egy papírus tekercset. Ez természetesen hozzájön, de hogyha ezt végig gondolja az ember, és felszorozza mondjuk tényleg 365 nappal, akkor ez egy elég szép szemmel látható összeg jön ki. Viszont a tisztaság az, hogy maguk az ottani szolgáltatók kint hogyan néznek ki, hogyan épülnek fel, az nem tükrözi ezt az árbevételi szintet. És így elkezdtem gondolkodni azon, hogy itt ülnek egy óriási kincsen, nulla digitalizációval. Tehát, hogy úgy képzeljük el, hogy bementünk, és ez a 30 éve kifakult képeket látjuk, meg térképet, ami tényleg azt mondod, hogy azért 5 évente cseréljük már ki, mert hát az a nap az ott leszedi a 12-es UV-val. Nem, az ugyanúgy ott van, mint amikor odarakták. Nincsen, nem adnak a kezedbe egy térképet, amin ezt meg tudod nézni.
De maga a makett,
amikor bementél a látogató központba, maga a makettnek a plexie, ami ugye rá van téve a makettre, koszos, homokos. Tehát, hogy, és úgy, hogy 110 millió emberről beszélünk, tehát 110 millió ember él Egyiptomban jelenleg, annak a 90%-a a Nílus partjánál lakik, ugye a mezőgazdasági és az egyéb dolgok miatt, tehát ott jó az élet effektív.
Ott van élet. Igen.
Ott van élet. Ugye most az egyiptomi kormány bevezetett egy olyan programot, hogy a támogatás különféle kiemelt turisztikai térségeknek, hogy a munkaerőt oda tudják csábítani, és akkor benépesítsék a Vörös tengerpartját is, mert rájöttek arra, valószínűleg nem most, hogy ez nem bírja el az ország, hogy 95 millió ember vagy 100 millió ember lakik a Nílus partján, mert hihetetlenül lassan tudsz haladni, tehát hogy az utak azok nagyon rossz állapotban vannak, és hihetetlenül lassan tudsz közlekedni, óriási káosz van. De ha van ennyi munkaerőd, és alapvetően 110 ezer forint a átlag jövedelem Egyiptomban, tehát hogyha azt kielemezzük egy picit, hogy mire elég a mai világban 110 ezer forint, és azt látod, hogy amúgy még lenne itt 15 darab olyan betöltetlen pozíció, amire még nem is gondoltak, de sokkal magasabb szintre emelni a te élményedet, akkor nem tudod értelmezni, hogy ezt miért nem teszik meg. Olyan kincseken ülnek, most kicsit hozzunk egy párhuzamot Magyarországgal. Nálunk a történelmi fürdők, azok 10 éve is világszenzációként voltak a világpiacon, meg most is, és folyamatosan ugye fejlesztjük őket. Nagyon sok helyen elmentem kipróbálni az új szolgáltatásokat, tök jó digitalizált megjelenés van már, lehet tudsz online jegyet venni, tehát hogy alakulnak a dolgok tök jó irányba. Ott, mint hogy megállt volna az idő.
Így is nagyon kapós volt az elmúlt 30 év, mikor nem volt háború, mikor nem volt Covid, mikor nem volt terrorcselekmény. Apropó, ezek a huppanok vannak, még meg biztonsági ellenőrzés tele, ugye? Igen. Jó, nekem szerencsé volt, mert legutóbb akkor is voltam Egyiptomban, amikor éppen minden üres volt. Egyedül voltak, senki nem volt, úgy lehetett fotózni. Ők egyelőre ezt nem lépték meg valószínűleg ezt a lépést. Majd meglépik, hogyha az igények, ha a fiatalok már ezt kikövetelik. Te biztos, hogy nézted azért a generációkat.
Igazság szerint most nekem ez az a meglátásom, hogy ahova mi mentünk, és Királyok völgye, és ott Luxor és környékre, csak orosz volt. Orosz szülők gyerekekkel.
Mm. Jó, úgy igen.
Tehát, hogy voltak fiatalok, akiknek már azért szüksége lenne arra, hogy itt ne csak a kősziklákat nézed, mert nekem az nagyon jó, tehát én ezt imádom, meg ugye én elgondolkodok, utána olvasok, elolvastuk azokat a történeteket, ami ugye a helyi emberek szerint jellemzi Egyiptomnak a történelmét, meg ami nemzetközi szinten jellemzi Egyiptomnak. Vagy éppen az egyik streaming szolgáltatón pont kijött egy nagyon jó, az elveszett piramisról egy dokumentumfilm, ami ugye Szakkarában játszódik, és egy nagyon jó világba csöppensz, amikor megnézel egy ilyen filmet, és másnap ott vagy. Oké, nem Szakkarában mentünk, de a hasonló környezetben vagy, akkor úgy az elrepít téged. Vagy amikor lemész ezekbe a királyoknak a sírboltjába. Például ez is egy nagyon jó élmény volt, az első kettő, ahol a harmadik Ramszesz, meg első Ramszesznek a sírtömében mentünk le, viszont nem tudtunk lemenni hatodik Ramszesznek, ami az egyik legizgalmasabb lelet ott, és nem mondták, hogy az le van zárva.
Összefoglalva, Egyiptom most tele van?
Nagyon, nagyon.
Ugye Magyarország Egyiptel is vitt, és most már bejelentették, hogy a fapadosok is fognak menni, azt hiszem
szezon után.
Igen, fapadosok fognak menni valahova, Kajróba is fognak talán menni. Tehát látszik az, hogy ez ebben komoly fantázia van, magyar viszonylatból is.
Óriási potenciál van benne, meg közel van.
Árértékben, csak nagyon röviden, nagyon finoman.
Nagyon jó. Élmény, tehát hogy vegyük így inkább akkor élmény, autentikus élmény. Jó, mi olyan szállodában voltunk, ahol nagyon jó volt a kaja, tehát az egy nagyon fontos rész. Tehát, hogyha minden nap jót teszel 3-4-szer, akkor az úgy másképp telíti el az embert. Maga az emberek kedvesek, tehát amikor nem ilyen nagyon kiemelt turista helyekre mész, akkor nagyon kedvesek, tökéletesen beszélnek angolul. Tehát ez is egy fontos dolog. És van egy sokszínűsége ennek a vidéknek, tehát tényleg tudsz aktív, voltunk mi is a sivatagban kvadozni, az nagyon jó élmény volt, és nem az volt, hogy mentünk a libasorban egymás mögött, hanem én mondtam a srácnak, hogy adok 10 dollárt, és vigyél el. És elvitt fél órára, és kielhettem, amit ki akartam élni, 10 dollárért. Most ez ugyanez az élmény Kanadában belekerült 150 dolláromba, tehát azért nem ugyanaz. Tehát árérték arányban ahhoz, hogy biztosított, hogy jó idő van, jó a tenger, jók a halak, minden szép.
Jó a tevetej.
Jó a tevetej, igen.
Macskaszobrot vettél, macskaszobrot megúsztad?
Nem, megúsztam, viszont majdnem leestem a tevéről, akit Hajitnak hívtak, tehát óriási, vagy róla egy nagyon szép képen majd megmutatom. Tehát nagyon jó élmény, nagyon, tehát én tudom ajánlani egyrészt olyan embereknek is, akik a szakmából érkeznek, és szeretnének egy picit másképp inspirálódni, mint ahol, ahogy Közép-Európában tudnak. Másrészt a turistaként is egy nagyon jó élmény, árérték arányban tök jó, tehát meg tudod találni azokat a szinteket, ami tényleg jó. Én azt gondolom, hogy 5 csillagos szállodába érdemes menni, abból is van egy óriási szórás az árérték, vagy a bekerülési oldalon. Viszont amivel vigyázni kell, és ahol az ember el tud csúszni, ezek a buszos túra, ilyen szervezett dolgok. Mi egy autóval mentünk, így volt 3 óra, vagy 3,5 óra Luxor, ugye Hurghadából, míg busszal lett volna 6 óra. Az egy nap alatt 12 óra, az nem akkora élmény, főleg úgy, hogy közben megkapsz egy kis dobozkát 2 almával. Ja, és ja, hát a legjobb. Bementem, rám nézett, bementünk egy ilyen szupermarketbe, megálltunk a kocsival, rám nézett, nézte, hogy ugye jeges kávé volt a kezembe, így nézi, jó, 5 dollár. És akkor mondom, hát 5 dollárért köszi, de egy 2 decis ízét most nem fogok venni. És direkt megálltam, az ott volt a mosdó mellett a recepciós, jött egy másik, egy helyi, azt mondta, hogy 2 dollár. Tehát, hogy arc alapján van az árazás, ami egy picit tényleg időutazásként visszarepít.
Sok 1 dolláros, Kevin, az is egy jó tanár.
Pontosan, sok 1 dolláros, szépen adod a jattot, és akkor... visznek körbe, nekünk volt egy helyi kis kísérőnk, ez az utolsó sztori, aki azt mondta, hogy jó, én eljövök veletek, majd amennyit adtok, és bevitt minket a sikátorokba, elvittek minket egy ilyen helyi halas étterembe, ahol most mondom, ettünk ezt a széles nagy fejű rákot, ettük ezeket a kis szkámpikat, tintahalat, tehát kikértük nagyjából az összes ilyen tengergyümölcsét, amit ott lehet enni, és fizettünk 60 eurót. Limonádéval, kólával, mindennel együtt 60 eurót. Tehát árérték arányban olyan minőségű tengergyümölcseit ettünk, ami a világon bárhol megállja a helyét. Egy picit autentikus volt a környezet, azt
inkább vagy. És a srác is a végén korrekt volt?
Nagyon korrekt volt. Adtam neki, és nem is 8 dollárt adtam neki, volt egy 5-ös, meg 3, ennyi maradt, mert ugye a bazárba mentünk ide-oda. Oda adtam, megfogta, nagyon hálás volt, örült neki, de hát hogyha végig gondolod, hiszen 110 ezer forint az átlag jövedelem, akkor azért 8 dollár az a mai árfolyamon 2800-3000 forint. Az arányosan, hogy ő dolgozott velünk 1,5 órát, és még élvezte is, mondjuk úgy, hogy megérte neki, nekünk is megérte, mert segített alkudni. És pontosan tudta, hogy mi az a szint, amire le kell vinni, mert súgott. Úgyhogy amúgy óriási maffia, tehát valószínűleg mindenki ismer mindenkit, a szőnyegárus, a macska, tehát hogy mindenki ismer mindenkit, de hogyha az ember jól választja ki ezeket a kis gájdjait, akkor nagyon jó élményt tud kapni.
Aztán is Dávid, Digitális Turizmus ZRT vezérigazgató Egyiptomból, köszi.
Köszönöm szépen.